Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este, ahogy minden szerdán este, akkor az a programot kérdezd a rabit, a kommentekben lehet feltenni kérdéseket, és igyekszem rájuk válaszolni. Már az első kérdés meg is érkezett, Chaimtól, nagyon örülök, köszönöm. Azt mondja, Jonathan Ben Gershon Ben Mózes nevét, azt hiszem, megváltoztatták bölcseink Mózes védelmében. Miért? Ez egy gyakori szokás. Az unoka szégyent tud hozni a nagyapjára? Húha, nem tudom, most hirtelen nem ugrik be, ki ez a Jonathan Ben Gershon Ben Mózes. De ami egy hasonló dolog jut eszembe, olvasunk Mózes negyedik könyvében, Korach lázadása kapcsán, azt mondja a Tóra, Ikach Korach, Ben Yitzhar, Ben Kahat, Ben Lévi. Anni, azt mondja, levezeti Korachnak a származását Léviig, de nincs odaírva Ben Jákov. És erre azt mondja, Jákov imádkozott is kért, hogy szégyenre ne legyen megemlítve az ő nevét, és ezért, mivel itt Korach lázadás szervezett itt Mózes ellen, ezért le van vezetve az ő származása, de nem Jákovig. Ami azt jelenti, hogy az ember, aki nem viselkedik jól, hát szégyent hoz a szülőre, nagyszülőre. A Talmudban az a kifejezés, az emberek azt mondja, hogy nézd csak meg, ki az, aki ezt az embert hozta a világra. Van-e az az eset, hogy a szülő tehet is róla, mert nem adott meg neki a megfelelő nevelést, de nem feltétlenül. Van, amikor például itt a Korach esetében, ebben Jicek a Hazlévi, az négy nemzedékkel később szó sincs róla, hogy Jákov tudja nevelni a Korachot, de mégis ez egy kellemetlen dolog. István, milyen növényeket nem szabad ételben egymással keverni? Növényeket, hogy nem szabad keverni ételben, nem ismerem ilyet. Jó, sok mindenre tudok gondolni, de csak azért, mert talán rossz íze lesz. De halachikusan kétfajta ételt, növényt nem tilos. Ahol tilos a növényeket keverni, az vetéskor. De nem ételben nem jut eszembe. Istvánnak a más kérdése. Mi az etimológiája Isten négy betűs, illetve két egyforma betűből álló nevének? Isten nevenek a két betűs, egyforma betű, gondolom, arra gondol, hogy Júd, az valójában nem az Isten név, ezeket a nyomdász találta ki, a Júd is a Júd, de az Istennek a négy betűs neve, ami Júd, Hé, Váv és még egy hely, az tényleg az Istennek a négy betűs neve, milyennek az etimológiája. A halacha azt mondja, az etimológia az, hogy benne van lényegében ebben, hogy haja, hove, vije. Volt, múlt időben, van, jelen időben, és lesz jövő időben. Ami nem csak az a lényege, hogy ő régen is volt, és most is van, és lesz is, hanem egyszerre a múlt, a jelen és a jövő egyszerre van. Ez a halachikus etimológiája a négy betűs nevének. Lényegében ezért itt van egy kis probléma a Sámuel imájában, mert a Sámuel imájában úgy fordította a sem előkénu, örök Istenünk. Akkor lényegében is az örök, az a jutkei vafkei. És akkor úgy tűnik, mint a örök Istenünk a főnév, és örök, az csak egy jelző, hogy milyen az az Isten. A halacha szerint ez nem így van, és a helyes fordítás, ez nem örök Istenünk, hanem örökké való Istenünk. Örökké való az valamennyire magában foglalja a múlt, a jelen és a jövőt. Ilyen régebbi neológ fordításokban úgy szoktak fordítani az Úr. De azt hiszem, hogy ez inkább átvették a keresztény fordításokban, akartak, hogy hasonlítson a keresztény fordításhoz. De az örökkévaló az egy nagyon jó halachikus fordítás, mert az örökkévalóban benne van a volt, van és lesz jelentése. Ez a halachikus etimológiája a dolognak, az Isten nevének. Péter, láttam, hogy a Chabad is megjelent a virtuális valóságban a Facebookon. Chabad rabbis create a spiritual space in the metaverse. Mit kezdjünk ezzel? Péter, meg kell hallanom, hogy fogalmam sincs, hogy ez mit jelentene. Inkább a virtuális valóságban inkább én azt mondanám, az a spirituális létezés, az a virtuális valóságban, de nem tudom, mi más jelentene. Mi más jelentene ez. További kérdés a Chaimtól. Gersom fia a Lévi, aki Michánál lett bálván imádó pap, bírák könyve, ez a Jonatan. Jó, köszönöm. Gondoltam ilyesmire, de nem ugrott be. Köszönöm szépen. Tovább, Chaim. Samson vagy Simson széttéped oroszlánt kettőbe. Benne méz volt és melyhek. Ez mit jelent? Igen, ez a történet, de nem emlékszem, hogy ez mit jelent. Ugye régebben már azt mondtam, hogy lesz itt egy toll és papír, le fogom írni, mi az, amit utána kell nézni, de nincs itt most papírom, akkor majd remélem, hogy emlékezek rá, és utána nézek. És itt van helyes, amit az András ír, hogy van tartozásban az özönvíz kapcsán a vízi állatokkal és növényekkel. A vízi állatokkal már mondtam, hogy van az a vélemény, az özönvízadők nem pusztultak el. Nem pusztultak el, azt hiszem, Rási is idézi ezt a véleményt, és arra alapszik, mert a Tórában az van benne, hogy minden, ami a száraz földön volt, az elpusztult, és ebből vezetnek le a bölcsek, hogy ami a nem száraz földön volt, az nem pusztult el. Erre emlékszem, csak a kérdés, mi ennek a jelentősége, és miért ezek igen, és azok nem. A növényeknek úgy tűnik, hogy ezek elpusztultak, mert növények nem tudnak úszni, jött a sok víz, pláne azt mondjuk, hogy még forró víz, és elpusztult, de úgy tűnik, hogy mégis megmaradt, életben maradt, csak mert később az van írva, hogy amikor a madár kimegy, akkor visszajön egy levéllel, ami azt jelenti, akkor a növény mégse pusztult el teljesen, azt jelenti, mikor a víz lement, akkor életre kelt. István, szabad-e a tfillin dobozát és szíjat disznóbőrből készíteni, ha a disznónak csak a megevése tilos? Lényegében ezt a kérdést kettére kell bontani. Az, hogy a tfillin melyik részét lehet disznóbőrből készíteni. Mert disznóbőrből bármit lehet készíteni, nincs tórai tilalom a disznóbőr ellen. Ahogy beszéltünk erről vasárnapon, a disznónak a tilalma az csak fagyasztásra, fagyasztásra, mint étel. Másra nem tilos. A kérdés, melyik része a tfilinnek lehet disznóbőrből? A tfilinnak a dobozja, amit az ember köt a karára és a fejére, vagy a szia? A válasz az épp nem lehet disznóbőrből, semmi más bőrből se lehet, mert a Tóra, mert a Halachale Mosemi Sinai, a Mózes által idézett törvény, amit kapott Sinai hegyen az Istentől, azt mondja, hogy csak kóser állatnak a bőrét szabad használni. És ezért maga a tfilinnak a doboza és a szia, az nem lehet se nem disznóbőrből, se nem más állatfajtából, ami nem kóser. De a tfilinak a zacskója, amiben elteszem a tfilint, vagy más kipa, az lehet disznóbőrből. Egyébként ma megírtam egy hosszú cikket a disznóbőr és ezekről a kérdésekről. Ennek egy rövid változata, nagyon rövid változat meg fog jelenni a héten a Good Shabbos-ben, és a hosszú teljes változat, hogy kétszer vagy háromszor anni, az pedig a következő egységben meg fog jelenni. Chaim, szokatlan fegyver egy szomár állkapcsa. Sámson miért ilyennel verekszik? Talán nincs, én nem olvastam erről semmiféle ilyen misztikus, vagy mélyebb magyarázat, talán az, mert erős, vagy talán ilyesmi, nem tudok erről, nem olvastam erről több magyarázatot. Erzsébet. Kérem, Rabbi, elmondaná a jó emberek történetét, akik tartják az emberiséget. Nem tudom most milyen történetekre gondol, de általában kedeste vannak a chaszid történeteket. Ma az inkább kérdésekre válaszolok. Péter, ha reggel korán felkelek, például hajnalban 4-kor, akkor kell-e modaánit mondani és kezet mosni? A válasz erre, hogy igen. Ha az ember már hajnal 4-kor felkel, akkor kell modaánit mondani. Modaáni az az ima, amit az ember elmond, amikor felébredt, és hálát ad az örökkévalónak, hogy visszaadta neki a lelkét. Bármikor éjfél után az ember már felkel, és nem fordul vissza aludni, akkor majd ánit, kézmosás, és így kell fel. Nekem volt egy olyan kérdésem, amikor Amerikában vagyok, és 6 óra hátrébb vagyunk, azt jelenti, amikor reggel 7-kor kell nekem tanítanom, az azt hajnal 1-kor. Valamikor 11 órakor feküdtem le egy másfél órára, vagy 2 órára, és utána felkeltem, és a kérdésem az volt, kell-e most már mondani a Tórára, a mondandó áldásokat, ugye minden nap kell áldást mondani a Tórára, és az áldás nélkül nem szabad Tórát tanulni. A kérdés, hogy már aludtam 1-2 órát, tehát kell-e vagy nem, ez egy komplikált kérdés, de az két szempontból kérdés, az már az ember már aludt, kettő, még visszamegyek aludni, mert tanítak egy órát, és utána visszamegyek aludni. A kérdés, hogy az már kell mondani áldást, vagy nem. De az, amikor az ember felkel, éjfél után aludt, és utána felkel, és nem megy vissza aludni, akkor biztos, hogy kell mondani már áldásokat és mindent. További kérdés Gáspártól. Jákov, mikor megáldja Júdát, azt mondja, bortól veresek a szemei, tejtől fehérek a fogjai. Mi ennek a jelentése? Húha, kára nincs nálam itt a Rási, mert csak a Herz Bibliát készítettem. De mindenképpen az egyszerű jelentése az, hogy rengeteg bora lesz, bőség lesz, és rengeteg teje lesz. Ugye egyébként a tej az olyan áldásos dolog, hogy a Tóra azzal dicséri Izraelt, hogy a tej és méz folyó ország. Ez ennek a jelentősége. Csak ha jól emlékszem, Rási még valamit hozzátesz, hogy mit jelent az, hogy a vörösek lesznek a szemei, és a többi, de nincs nálam itt a Rási. István. Vetésnél mély növényeket nem szabad keverni. Akkor ez már más kérdés. Vetésnél lényegében minden olyan két fajta, ami két fajtának számít, ez nem, ami más fajtának számít, az nem szabad keverni, de azt jelenti, az almán belül, és a körtön belül, és a szőlőn belül szabad keverni, mert ez egy fajtának számít. De almát körtével az már két fajtának számít is. És nem szabad keverni. A további kérdés Lászlótól. A Saul hetedik szintjébe milyen bűn elkövetei kerülnek be? Említetted, akik oda kerülnek, nem szabadulhatnak onnan ki soha, mert ugye senki után sem mondjuk kádis, csak elugrott, mert ugye senki után sem mondunk kádis, csak 11 hónapig, mert senki se lehet annyira bűnös, ha 12 hónapig mondják utána a kádis. Ezek szerint üres a hetedik szint, ha üres, akkor miért lett teremtve? Ez nagyon-nagyon jó kérdés, és ugye ez kapcsolódik ahhoz, amit a Zohárban tanultunk, hogy a hetedik szint a hetedik szint a Saolnak, a Gehennamnak, és onnan már nem kerül ki senki, csak a hatodik szintből is. Most erre helyesen a kérdés, hogy milyen bűnről van szó. Most a Zohárban nincs említve, hogy milyen bűn, hogy van-e egy bizonyos bűn, hogy amiatt a hetedik szintbe kerül az ember. Valójában azt hiszem, hogy nem ez a bűn, vagy az a bűn, hanem természetesen vannak a bűnökben is szintek, egy súlyosabb és kevésbé súlyos bűn, például a gyilkosság az mindenképpen súlyosabb, és még az életmentés esetében se nincs felfüggesztve. Azt jelenti, vannak, ugyanakkor mondja a Talmud, az ebben ne próbálj állítani a dolgok egymással szemben, ez súlyosabb, ez kevésbé súlyos, mert az ember nem tudhatja, melyik a súlyos. Ami azt jelenti, először van olyan, hogy maga a cselekedet, maga a vétek lehet súlyosabb, vagy nem, utána a körülménynek is számítanak belőle, ami azt jelenti, amikor semmiféle kényszer nincs, semmi, és az ember csak azért vétkezik, mert kedve van vétkezni. Egy könnyű bőtöt. Szemben a körülmények olyan, az ember nem volt képes ellenállni, és elkövetett egy komoly bűnt, akkor nem lehet tudni, melyik a súlyosabb. Itt maga a cselekedet nagyon súlyos volt, de a körülmények időzőjelben kényszerítették őt. Szemben itt a másik esetben egy könnyebb bűnről van szó elvileg, de nem volt semmiféle felmentő körülmény. Az az egyik dolog. A másik dolog, emlékszem, hogy olvastam egyszer, hogy ha valaki úgy vétkezik, hogy 40 napon keresztül nem merül fel benne, nem jön fel bele egy megtérési gondolat, ez nagyon súlyos. Ami azt jelenti, hogy most mindenütt mélyig vétekről van szó, de az, hogy az emberben állandóan időről időre jönnek fel ezek a megtérési gondolatok, ez azt mutatja, hogy lényegében az ember nem szívesen vétkezik. Szemben az ember 40 napon keresztül még egyszer se gondolt arra, hát a dolog nem helyes, az nagyon súlyos. Ezért, amikor az van írva, hogy hetedik szint, az egy nagyon súlyos szint, nem lehet tudni, lehet, hogy itt a minőségre megy a dolog, hogy milyen jellegű, milyen körülmények között, és milyen súlyosan eltávolodik az ember. De az a másik kérdés, hogy elvileg üres, az egy nagyon-nagyon jó kérdés, ami azt jelenti, hogy létezik egy ilyen szint, de mi abban rebenkedünk, hogy tényleg üres az a szint, hogy az ember nem jutott el odáig. A Kabbala szerint minden egyes ember jut el a végén a Gan Édenbe, ami akkor ezek szerint a hetedik szint az tényleg valójában üres. Másik kérdés Lászlónak. Szökő évben 13 hónapban, akkor 12 hónapig kell kádist mondani. Ez szintén egy jó kérdés. Az elfogadott szokás az, a vélemény, és ezt követjük, hogy 11 hónapig mondunk kádis, nem 12 hónapig. Emlékszem, amikor édesapám gyász évben volt a nagyapám után, és éppen szöke éve volt, akkor 11 hónap után már nem mondott kádis, de előimádkozott még 12 hónapig, és utána abba hagyta egy hónapon keresztül 13, ameddig nem lett egy év, az 13 hónap. Mert a legfontosabb az, az ember mondjon a kádist. Ha teheti, akkor egy még magasabb szint, hogy nem csak kádist mond, előimádkozó is. És ezért az apám a 12. hónapra kompromisszumot tett, kádist nem mondott, de előimádkozott még. Háim, úgy tűnik, hogy ez egy ismét kérdés. Ján, a sütemény az általában kóser étel? A válasz erre, a kóser sütemény az általában kóser étel. Az a sütemény, ami nem kóser, az nem kóser. Mi azt jelenti, magától egy sütemény nem lehet kóser, mert a sütemény több adalék anyagból áll össze, és itt figyelni kell, hogy kóser-e vagy nem, illetve a sütésnek is zsidónak kell, hogy részt vegyen a sütésben, kapcsoljon be a tüzet, vagy ilyesmi. Ezért csak a kóser sütemény az általában kóser. Ha nem figyeltek a kóserságra, akkor nem lesz kóser. Csaba, mi a véleménye arról, hogy az örökkévaló miért a körülmetélkedést határozta meg a szövetség jelleként a férfiaknál? Lehet köze a vérontással járó áldozatokhoz? Nem tudom összeállítani, hogy mi a kapcsolat a vérontással járó áldozatokkal. Nem tudom, mi a kapcsolat. Miért az örökkévaló úgy döntött? Erre több válasz van erre. Az egyik válasz az, hogy lényegében az örökkévaló ezzel akarta az embernek adni erőt, hogy spirituális erőt képes legyen ellenállni a nemi vétkezésnek. Azzal, hogy ott azon a helyen van egy micva, és a micva szentséget hoz, ez segíteni fog az embernek, hogy ne, hogy képes legyen ellenállni a vétkezésnek. Ugyanakkor másik oldalról súlyosabb, bizonyos szempontból súlyosabb a vétkezés, hogy az ember egy micva által is vétkezik. Mária azt írja, talán a hagyomány, arra a talmudi hagyományra gondolsz, de minden nemzedékben kell lenni, ha 36 igaz embernek, ők tartják a világot. Aha, igaz, ha erre gondolt, akkor ez a Talmud, ennek az alapja a Talmudban van. A Talmud azt mondja, minden nemzedékben van 36 cádik. A népies nyelven lamed vov cádik. A lamed az 30, a lamed betűnek a számérték a 30, a vav az 6, és akkor minden nemzedékben van lamed vov cádik 36 igaz ember, ami azt jelenti, olyan nincs, az emberek olyan gonoszok, vétkesők lennének, hogy nincs 36 cádik mindig. De minden nemzedékben van 36 cádik, ők fenntartják a világot. István. Szabad-e természettől, Istentől kapott testi adottságainkat műtéti úton módosítani, ha nem életmentésről van szó? A skála nagyon széles, a kisebb kozmetikai műtétektől egészen a felnőtt emberek által saját maguk számára igényelt nem váltó műtétekig terjed. A válasz erre az, ha van megfelelő indok a beavatkozásnak, az szabad. Ha azt mondja, ha azt, amit nevez kisebb kozmetikai műtétek, azt jelenti, hogy egy nő szebb akar lenni, el akar távolítani, hogy van egy kelemetlen pont itt, vagy valami, vagy egyszer csak szebb akar lenni, az elfogadott vélemény azt mondja, hogy ez szabad, ez egy legitim indok, és szabad. A nem váltó műtétek, azok tilosak, a Biblia ezt tiltja, a Bibliában van olyan előírás, hogy nemi szerveket nem szabad elrontani, és ezért ez tilos, azon kívül, hogy szerintem, hogy folyik ez ma, de hát nem vagyok én orvos, akkor mindenféle hormonakkal és mindenféle jár, és tartok tőle, hogy ez nagyon nem egészséges, de semmiképpen nem engedett a Tóra által. Chaim. Az első parancsolatban Isten úgy mutatkozik be, mint aki kihozott minket Egyiptomból. Miért vitt el egyáltalán be oda minket? Miért vitt be, azt ő nem mondta el sehol. Miért? Ugye Ábrahámnak már mondta, hogy rabszolgák lesznek, és majd szabadulnak, de mindenképpen ezért a miért, azt nehézen lehet feltenni a kérdés, hogy Isten miért tesz valamit. Erre van írva a proféta által, ki löj machsevot táj, machsevot éjjön, hogy nem az én gondolataim, azok nem olyan, mint a tietek, vagy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. De az, hogy az Isten szabadított, és nem csak simán, hanem nagy erővel, csodával, de ilyesmi is, erre nagyon hálásak vagyunk, annak ellenére, hogy nem tudunk, hogy az Isten miért vitt be minket oda. Van egy olyan elképzelés a Kabbalában, hogy az egyiptomi rabszolgaság, az valahogy, ez olyan, mint egy tisztító tűz volt nekünk, hogy utána képesek voltak, érdemesek lettünk a Tóra adásra. Van ilyen magyarázat is, de mindenki az Isten nem nyilatkozott a témában. Chaim, Mózes Istentől kapta az utasításokat közvetlenül. Miért Jitró tanítja meg neki a bíróságok rendszerét? Igen, ezen érdemes elgondolkodni, hogy minden más fentről jön, miért van az, hogy egyes esetek az lentről jön. Ez nem az egyetlen eset, hogy lentről jön. Például van az eset az öröklődési törvény, hogy mikor a lány, hogy a lányok örökösek vagy nem, a lányok jöttek Mózeshez, Mózes megkérdezte az Isten válaszolt rá. Vannak olyan esetek, hogy lentről, idézőjelben egy kérdésre, vagy egy ajánlatra jön az isteni útmutatás. Ez egy különleges dolog. A Talmud is azt mondja, hogy egyébként hogy Clafha lányainak nagyon különleges érdem az, hogy általuk lett egy új fejezet a Tórában az öröklődési törvény. Hasonlóképpen maga Jitrónak a név, mi a Jitrónak a névnek a jelenség? Jeter, hogy kiegészítésed általa kiegészült a Tóra még egy fejezet, mert ő hozta fel a bírósági rendszer. Szóval ez ilyen van. Van egy olyan elképzelés is, hogy az lentről, vagyis az emberi gyengeséget hozta az igényt arra, hogy legyen bírósági rendszer, mert fentről, Isten oldaláról Mózes tudna egyedül ellátni a zsidókat. De lentről az emberi gyengeség az, ami miatt Jiszra azt mondja Mózesnak, az nem fog működni, és az Isten azt elfogadja tőle, de mintha lehetne másképpen, és ha az emberek mind magasabb szinten voltak, akkor Mózes egyedül vezette volna. Ez Isten oldal. Emberi oldaláról szükség van sok-sok-sok bíró. Jó, Erzsébet, köszönöm, hogy rájöttünk, hogy mire gondoltál, akkor köszönet jár a Miriamnak. Chaim, ki volt Cipóra előtt Mózes felesége? Mit tudunk róla, volt gyerekük? Nem tudok róla, hogy Mózesnek lett volna felesége Cipóra előtt. Nem tudok róla. Az van írva, a Tórában ilyen említés nincs. Maximum Mózes negyedik könyvében, hogy az van írva, hogy Mózes elvetett kusita nő. És az a kérdés, kusita nő, azt mondja, ez még egy feleség, vagy ez a Cipórára utal, de ez Cipóra után, Cipóra előtt arról nem jut eszembe, hogy lett volna felesége, más felesége. Tovább, Chaim. Samson története vége, mikor már meghalt, tudjuk meg, hogy bíra volt 20 évig. Hogy és mikor volt bíra, és miket csinált? Hát ő a zsidó nép vezetője volt, nincs leírva más részlet, csak ez van írva. Mit csinált? Ezek szerint jó dolgokat vezette a népet. Általában azt lehet mondani, ha nincs semmi különleges írva, akkor ezek szerint semmi különleges nem történt. Igaz, hogy sokszor a Midrásban megvannak mentve különböző olyan történetek, amit a maga a Bibliában nincsenek leírva. András, K12, kicsit elugrott, K12, V26 van írva, hogy kell válaszolni a gyereknek, ha kérdezne az egyiptomi kivonulásnak. A kivonulásról semleges kontextusban van a kérdés, de a Hagadában ez a kérdés inkább negatív kontextusban van írva. Gondolom, hogy a heti szakaszra gondolsz, akkor 12. fejezet, 26. vers, nézzük meg. Igen, 2 Mózes, 12/26, az vinni van, Jaki, Jomru, Alechem, Benechem, Mávoda, az ott Lachem. És ha majdan szólni fognak hazátok fiaitok, mit jelent ez a szolgálat számatokra, feljöttek neki, persze, hallottad az örökké, valaki elkerülte. Igen, akkor az a kérdés, hogy honnan tudunk, hogy ez negatív. Általában a Hagadában ezt úgy szoktunk értelmezni, itt benne van a szövegben, mert van ez a kifejezés lachem számatokra. És a számatok, ez azt, mint a kizárna saját magát. Ez az, ami a Hagadában van írva. Lachem, lachem velo lo. Ő mint a kívül álló lenne, és ezért ő a vétkes, rossz gyerek. István. Goldemér miniszterelnöki kinevezését nem érte vallási kritika azon az alapon, hogy lehet-e egyáltalán egy nő izraeli tényleges vezetője. Igazság az, hogy én nem voltam, én kicsi voltam, amikor Golda Meir lett miniszterelnök, csak az, hogy most abból a szempontból kritizáltak-e, hogy nő lehet-e Izrael vezetője, szerintem ez a kérdés nem nagyon aktuális, mert az izraeli Knesset, az izraeli vezetőség az nem halachikus, és ezért szerintem ez nem biztos, ez a kérdés egyáltalán felmerült. Izrael ez a demokrácia, és amit a legnagyobb párt eldönt, ő lesz a vezetője, de kérdés jó, egyébként azt mondanak, hogy ő olyan kemény nő volt, hogy keményebb, mint sok más férfi. Ildikó, a teremtés napjától számítva pontosan mikor lehet sírkő avatás? Több szokás van, azt hiszem, hogy három szokás van, mindenképpen Magyarországon kettőt tudok mondani, a Kabbala szerint a 8. napon, 7. napon nem, hanem amikor már lejárt 7 teljes nap, és a 8. napon akkor van a sírkőavatás. Magyarországon nagyon elterjedt az egyéves sírkőállítás. De ha jól tudom, akkor van egy köztes szokás is, az pedig az egy hónapos sírkőállítás, de mondom, leginkább az, vagy a 8. napon, vagy egy éves, a Chabad Hasid szokás ez a 8. napon, hogy mondta Magyarország nagyon elterjedt volt a másik szokás, az egyéves szokás. András, gulyás levés, ha viszem a kevés a hús, és több krumpli, se hakkal áldás kívül kell mondani priadoma áldás is. Sólet, mi a helyzet? Bajra priadoma a krumpli, és a babára is. Se hakkal a hús, és a tojásra. Előveszem itt jidis nyelvű nagyon jó könyv az áldásokról. Általában a gulyás levesre nem kérdés, hogy se hakol, mert a gulyás leves az mindig, ha van több. No, először akar bevezető mondat. Több fajta áldás van ételre. Van fántermő gyümölcs, földön termő és egyéb, illetve mezonot, süteményre, és a majci kenyérre. Most mi van akkor, van egy leves, amiben több fajta dolog van, akkor ilyenkor azt mondjuk, mi az, ami a legfontosabb. Most, még egy fontos dolog, amit tudni kell, hogy ahol mezonot van, akkor az mindig a fő. Ami azt jelenti, hogy még akkor is, ha van egy kevés mennyiség tészta, akkor mindenképpen a tészta lenne nagyon fontos, és semmiképpen nem lehet mondani, hogy a tészta az nem számít. Most ebben a gulyás leves, akkor a hús a legfontosabb, csak abban az esetben, amikor nagyon kevés a hús, sokkal több a krumpli, akkor tényleg elképzelhető, hogy a krumpli lenne a legfontosabb. Hogy a krumpli lenne a fontosabb. A sólet, mivel benne van gerstli, akkor a sólet az az mezajnos, itt is olvasom, csalönt fun bundlach, adr kartoffel mit fleisch und gersten adr kiske, akkor a csalönt az mezajnos. Mert a mezonot az a legfontosabb. De azt mondja, ez csak abban az esetben van, hogy állandóan minden kanálon feljön egy kis gerslés. Mert ha feljön csak bab, akkor nem lehet mondani, hogy a bab az mezonot, mert ez csak bab. De ha van egy kevés bab, egy kevés gerslés és sok bab, akkor is mezonot. Jó, remélem, hogy értető volt, amit... Ha pedig külön-külön eszünk, mondjuk van egy nagy darab krumpli a sólatban, akkor természetesen a krumplira kell külön mondani bajrapriádon, mert ez nem egy keverék. Chaim, a bíra szó furcsa magyarul, miért nem bíró? Mi a különbség az eredeti szövegben, mit csinál egy bíra? Nem bíra, természetesen az bíró, talán ez ilyen régies, talán ez régies magyar. További kérdés, Andrásnak, ha a jarcájt halálozási évforduló szombaton van, melyik jobb temetőbe látogatásra, egy nap előtt péntek, vagy egy nap utána vasárnap, vagy nincs különbség? Azt hiszem, hogy nincs különbség, de mintha azt láttam volna, hogy én inkább előtte menne ki a temetőbe, és nem utána, de nem biztos, hogy ennek van halachikus forrás. Háj, mióta kerek a kőtáblak teteje, és miért gondoljuk, hogy így nézett ki? Háj, barátom, a kérdés fordítva van. Nem, igen, a kérdés nagyon jó. A kerek az a modernebb elképzelés. Azt jelenti, hogy 200-300 év inkább, hogy kerek a kőtábla, addigra mindig négyszögletes volt a kőtábla. A Talmudból is inkább úgy néz ki, hogy négyszögletes a kőtábla. Az a kerek, az inkább a valamelyik festőnek esztétikusabb volt, vagy érdekesebb volt, hogy így szép kerekre festette, de annak nincs valási alapja. A helyes az, hogy a kőtábla az négyszögletes. A Rebbe, a Lubavitcher Rebbe is erről beszélt, és azt mondta, ez egy hamis. A kőtábla az olyan fontos dolog a zsidóságon, ugye a 10 parancsot, amit hallottunk az Istentől a Sinai hegyen, és mégis hamisan, nem pontosan le van rajzolva, festve a kőtábla ma már. András, ti hillimet, zsoltárakat mondani naplemente után szabad mondani, vagy tilos? Mi a helyzet ilyen nap, mint Lag BaOmer, vagy egy jarcájt, amikor nappal este több ezer ember jön? Ez egy nagyon jó kérdés, mert elvileg a Kabbala azt mondja, hogy naplementétől éjfélig nem olvasunk Zohárt, ez nem akkor van a Talmudnak az idejének a tanulásra, nem a Zsoltárakra, a Zsoltárak, ez most a Szigornak az ideje, és akkor éjfél után vége van a szigornak, ezért éjfélkor van imádkozunk a szentélye rombolása, gyászolunk a szentélye rombolása után, és imádkozunk a felépítésére, azok, akik csinálják, mindenképpen éjfél, mert éjfél igaz a szigor. Mindenképpen az van írva, hogy zsoltárokat nem olvasunk. Ugyanakkor nem egyszer van olyan helyzet, hogy az ember akar mondjuk egy jarcájt korlákból, mert akkor miromba, vagy... Emlékszem, itt is Pesten, az ortodox temetőben jött egy csoport New Yorkból, pápaiak, és naplemente és éjfél között volt, és akkor mondtunk zsoltárokat. mégis megengedünk magunknak szükség esetén egy kis zsoltárt olvasást, de valójában igyekszünk ezt elkerülni. Gáspár. József megpróbálta testvéreit, mielőtt felfedte magát előttük. Miért rejtett el pénzt a testvérei zsákjában, illetve ezüst poharat a Benjamin zsákjában? Valamit tanítani akart nekik ezáltal? Úgy tűnik, hogy József egy kis pszichológiai háborúval indult a testvérek ellen, és odáig akarta elhozni őket, hogy megbánják azt a tényt, hogy eladták őt. És ezért nyomta, erős volt a nyomás, mikor észrevettek, hogy valami nagyon furcsa, és erre azt mondták, ávala semmi ma nachnu, hogy igaz, mi hibások vagyunk, hogy eladtunk a testvérünket, és nem figyeltünk, amikor ő sírt, vagy hívott minket. És akkor azután már tudta József, lényegében ezt akarta igazán elérni, és utána kettő az is van írva, azt is akarta, hogy nem mondják le Benjaminról, harcoljanak érte. Mert Józsefet, a testvéredről eladták, lemondtak róla. Akkor megbánták, kettő a igazi megbánás az, hogy az ember a jövőben másképpen csinálja, és akkor az volt másképpen, amikor minden áron mentek harcolni a Benjaminért, akkor azt mondta József, ez teljes a megtérés, és akkor azt mondta Ania, hogy szép, én vagyok a József. Chaim, a 10 parancsolatot a Jitro heti szakaszban kapjuk. Miért Jitro nevet viseli? A tóradás mégiscsak fontosabb, mint egy bálvány imádó pap látogatása, nem? Először kikérem magamnak a Jitro nevében. Jitro eredetileg egy bálvány imádó pap volt, de utána Jitro a zsidó néphez kapcsolódott, vagyis már nem volt bálvány imádó, és ahogy olvasunk épp a heti szakaszban, Jitro azt mondja, Baruch Hashem, Mikol Elokim. Átajadáti, hogy a dola semmi kolelokém, az 18/11, most tudom, hogy nagyobb az örökről, mint az isteneknél. Azt jelenti, hogy ő most tagadta mindenféle isteneket, és azt mondta, az Isten a legnagyobb, ő azt jelenti, hogy megtért, teljesen csatlakozott a zsidó néphez. A Zohárban, a Kábalában az van írva, hogy ez a mondat volt az, ami véglegesítette a tóraadást. Mert Jitro minden bálványt imádott, ami létezett akkor a világon. És utána tagadta őket. És azt mondta az Isten a nagyobb, akkor azt mondta az Isten, akkor most már tudok adni a tíz parancsolatot a világnak, a földi embernek, a zsidó népnek. Szóval ő csak egy volt bálvány imádó volt. A másik dolog, hogy miért a heti szakasznak a neve az Jitro, egyszerű olvasásnak, a heti szakasznak a neve, az nem a heti szakasznak a tartalmát adja vissza. A heti szakasznak a neve az mindig az első versből, egy sajátos szóból lesz. Vajismá, és meghallotta Jitro. Most meghallotta, az nem valami sajátos, ez bárhol előfordulhat a Tórában, a Jitro az már egy különleges szó. Mindig az első versből, maximum a második versből van a heti szakasznak a neve. De, abban igazad van, a Lubavitcher Rebbe mindig kutatja, és mindig azt odáig jut el, hogy a heti szakasznak a neve az a központi téma a heti szakaszban. Például, ami nagyon feltűnő, hogy Hájé Szára, a negyedik vagy ötödik heti szakasz, hogy Sára élete. Pedig miről van szó, az első fejezetben, a Sára meghalt és volt a temetése, utána Izsákról van szó, házassága és minden, és mégis az a neve, Sára élete. Igazad, ez a második és a harmadik szó a heti szakaszban, csak a Rebbe magyarázza, hogy sára élet az az, amikor tisztelettel eltemetik, és utódja van, Izsák, stb. Jitro, ami esetünkben az egy olyan központi dolog, hogy Jitro volt az, az a előbb említett Zohar mondása alapján, Jitro volt az, akinek a mondása alapján, az felismerése alapján lett a tóraadás, ez egy Jitro, ez egy nagyon központi elem itt a tóraadásnál, és ezért lehet, hogy ez a heti szakasznak a neve. Mindenképpen jó a kérdés, hogy nem csak mint az első szó, első versnak alapján lesz a heti szakasz, hanem keresni kell talán, hogy ez legyen a kapcsolódjon az egész heti szakaszhoz. István, a szétszorotás 2000 éve alatt egymástól távoli földrajzi helyeken készült tóratekercse között nincs semmilyen tényleges tartalmi különbség az apró elírásokon kívül? A válasz, hogy nincs. Mondjuk szerintem mindig a legtávolabbi az a jemeni zsidóság. A jemeni zsidóság az nem csak az európai zsidósággal nem volt kapcsolatban, hanem a szefárdi zsidósággal sem volt kapcsolatban. A marokkai zsidókkal senkivel nem volt igazi kapcsolata, és a jemeni tórák a miskolci tórával és a budapesti tórával egyezik. Összesen egy pár helyen egy betű úgy, hogy nincs tartalmi eltérés, nincs tartalmi különbség. Nincs. Miért? Mert a halacha szerint, ha van egy eltérés, akkor azt a tórát már nem lehet használni. Azt jelenti, hogy nincs lehetőség, nincs hiba százalék, ami elfogadható. Lehetnek hibák, de ahogy észreveszünk, rögtön ki kell javítani. Mert nulla, zero tolerance, azt jelenti nulla hiba százalékot fogadjuk el, és ennek köszönhetően volt az, hogy 2000 év alatt nem tért el a szöveg. Rivka. Ádám miért nem mondta Évára, hogy Ádám miért nem mondta Évára, hogy a vérük is azonos? Nem tudom. És miért lenne olyan fontos? Nem tudom. Jó, egyszerű a válasz, hogy csak ez kicsit közben gondolkodtam, hogy kimondtad a vérük azonos volt. Ugye egy abban a csontból alakult, és akkor valószínűleg ugyanaz a vér van. Igen, nem tudom. András, reggel rituális kézmosás vagy WC, mi a rend? Ha jól tudom, nem szabad kiejteni az örökkévaló neve, ha az ember érzi, hogy kell menni a WC-re. Igen, nem szabad imádkozni, ha az embernek ki kell menni a WC-re. Ha még képes várni itt a fél órát, 3-4 órát, akkor szabad imádkozni, ha nem, akkor nem szabad. És a WC után az ember kijön, akkor kézmosás kell, de nem muszáj leönteni, lehet, hogy csak sima csapvíz alatt tenni a kezét, az is elfogadható. Chaim, a Vasvariban most lenne lehetőség, a szögletes kőtáblát tegyünk fel, mi kellene ahhoz, hogy szögletes legyen? Ez egy kérdés, amire sokszor gondoltam. Nekem nincs szívem megmódosítani ezt, mert ugye pláne a restaurálás folyik, azért minden az eredeti helyzetbe, és megváltoztatni a kőtáblát, hogy nem az eredeti legyen, szóval valahogy ez egy történelmi hamisítás. Most ha az lenne a helyzet, hogy minden kőtábla Budapesten már szögletes lenne, és csak a Vasvariban van kerekes, akkor is nehéz. Tehát mivel még mindig sok a ilyenfajta kőtáblának, ezért nem, egyelőre nem volt szívem kérni, hogy módosítani a kőtáblát. Annikó, mi a vélemény a zsidóságnak a jövendő mónásról, otrológiáról, államfejtésről, és a hipnózisról és regressziós hipnózisról. Húha, itt sok minden van itt. Nem is mindennek tudom, hogy miből áll. Álomfejtés, az közismert. Tudunk nagyon jól, a Talmud azt mondja, nem érdemes álomfejtéssel foglalkozni, a legjobb az ember csak elfelejti, és kész. De ha az ember nagyon szíven veszi az álma, akkor egy bőt van. De mondom, még egy rossz álmat is jobb, az ember nem veszi figyelembe. Hipnózis és ezek a dolgok, mit mond a zsidósága szerint? Ha az a kérdés, hogy tényleg ennek van alapja, vagy ilyesmi, az egy kérdés. Ha az a kérdés, hogy érdemes vele foglalkozni, szerintem nem érdemes ilyesmivel foglalkozni, mert minden ilyen tudatmódosító beavatkozás, az szerintem nem egészséges, de ha majd, ha kell, akkor beszélünk erről részletesebben. No, szerintem egy utolsó kérdés. Ha az idén két Ádár hónap van, akkor a Purimkor kétszer kell megtartani? Melyik alkalommal kell szabadságot kivenni és bőteni is? Nem. Ha két Ádár van, akkor az első Ádár a plusz Ádár, és az igazi Ádár az a második, és akkor csak a második Ádárban van a Púrim, és a Púrim előtti nappal reggeltől estig van a bőt nap. No, még egy rövid sor. Jitró megtérése Jitró saját erejéből volt, vagy Isten sugallat. Szerintem Jitrónak a saját ereje volt. Jó, ennyi több kérdés már nem fér bele. Sajnálom, látom, hogy maradt még egy pár kérdés. Ha maradt, akkor láttam, hogy nem volt szándékom lebecsülni Jitrót, bocsánat, amikor érkezett még bálványimadó pap volt, teljesen igazad van, én csak, amikor azt mondtam, kikérem Jitró nevében, ez csak ilyen kicsit költői volt, teljesen igazad van, mert amikor nem teljesen, mert amikor jött, akkor ő már jött Mózeshez, mert ő már egy meggyőződéssel jött. De mindenképpen korábban bálványimádó volt. Jó, köszönöm a figyelmet. Egyébként holnap pont arról fogunk beszélni, miért tért be a bálványimádó pap. Ez holnap este lesz az előadás. Köszönöm a figyelmet, majd holnap folytatjuk a bálványimádó papnak a betérésével. Vasárnap pedig lesz egy általános téma. Minden hétfőn tanulunk a Zohar a Kabbalának az alapkönyvéből, és kedden, ahogy már említettem, van a Hasid történeteket. Köszönöm a figyelmet, gyertek máskor is, viszontlátásra!